Folytatjuk az egészségkódot, a témánk alapját pedig egy Semmelweis oldalán olvasható cikk adja. Három jóindulatú mellékpajzsmirigy megnagyobbodásban szenvedő beteg kapott kermoablációs kezelést a Semmelweis Egyetem onkointervenciós résztegén, és a kezelés során hősegítségével roncsolták a kórosan megnagyobbodott szervet. Erről is ehhez kapcsolódó kérdésekről dr. Deák Pál Ákossal, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika onkointervenciós résztegének vezetőjével fogunk beszélgetni, akit üdvözlök a vonalban. Halló!
Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat!
Beszéljünk elsősorban a mellékpajzsmirigy megnagyobbodásról, és arról, hogy most itt ez az új kezelés, ez miért számít forradalminak, vagy milyen újításokat alkalmaztak, ugye itt a termoablációs kezelésről beszélünk.
A mellékpajzsmirigy megnagyobbodásának, illetve a mellékpajzsmirigy túlműködésének két nagyobb formáját ismerjük, vannak még egyéb elváltozásai is, de a primer, vagy elsődleges, és a szekunder, vagyis a másodlagos megnagyobbodását, illetve a másodlagos pajzsmirigy hormon túltermelést, mellék pajzsmirigy hormon túltermelést ismerjük. Az elsődleges oka nem tisztázott, tehát ezek lehetnek örökletes tényezők, de egyéb más probléma, genetikai alapú probléma is okozhatja. És a szekunder, amire most igazán fókuszálunk, tehát a másodlagos mellékpajzsmirigy megnagyobbodás, amit vese elégteleneknél, akár vese transzplantációs várólistán lévő betegeknél tapasztalhatunk. Ezeknél a végstádiumú vesebetegeknél a tartós kálcium, foszfor és D-vitamin anyagcsere zavar fordulhat elő, és emiatt a mellékpajzsmirigy fősejteknek, amik a mellékpajzsmirigy hormon termelik, ezeknek a megnagyobbodása, illetve a számának a megnövekedése történik. És ez egy ördögi kört alkotva végső soron csontfájdalmat, a csont megritkulását okozza, ami a csontok töréséhez vezet, jelentős életminőség romlást okoz, de ugyanígy a vaszkuláris, tehát az erekben is megfigyelhető a fokozott meszesedés, ami miatt a végstádiumú vesebetegek esetében 20-30%-ban is érinti az ereket, illetve a kardiovaszkuláris, tehát a szív- és érrendszeri eseményeknek a fő rizikófaktora.
Egy picit még mielőtt belemegyünk ebbe a témába, illetve a kezelésbe, beszéljünk a mellékpajzsmirigy és a pajzsmirigy közti különbségről. Ugye a pajzsmirigy az egy hormontermelő szerv. A mellékpajzsmirigy ugyanazokért a hormonokért felel, amiért a pajzsmirigy, vagy ez egy teljesen máshogyan kezelendő szerv?
Teljesen máshogy kezelendő szerv, még fejlődéstanilag is máshonnan alakulnak ki, másmiből alakulnak ki. Teljesen véletlen, úgymond térképészetileg vannak egy helyen. Sokszor azt gondolták, hogy van köze a két szervnek egymáshoz, de nincsen. A mellékpajzsmirigy egy négy kis apró mirigyből álló szerv, és annyiban mellékpajzsmirigy, hogy a pajzsmirigy mellett, helyesebben mögött helyezkedik el. A pajzsmirigynek van ugye négy szarva, kettő fölfelé, kettő lefelé, és ezek mögött, a szarvak mögött látható ez a négy mellékpajzsmirigy. Működésünkben teljesen mások. Ami miatt mégis fontos, vagy ami miatt apropója lehet a beszélgetésünk kapcsán a pajzsmirigynek, az pedig az az út, ami a pajzsmirigyek kezelésétől elvezetett minket a mellékpajzsmirigy kezeléséig. Annak ellenére, ugye, hogy közel vannak, ha anatómiailag megnézzük, akkor ez a hátsó pozíció, tehát a pajzsmirigy mögött elhelyezkedő szervek, ez egy nagyon-nagyon kritikus területen elhelyezkedő szerv. Tehát a mellék pajzsmirigy olyan erek és idegek közelében van, amiknek a sérülése nagyon komoly problémákhoz vezethet. Eldugott kis szervek, nehéz őket megtalálni olykor, nyilván, hogyha megnagyobbodnak, akkor megtalálni valamivel könnyebb őket, de a kezelésük ettől még igen, nehézkes. Hát nagyon sok pajzsmirigy kezelésen kellett átesnünk, illetve nagyon sok pajzsmirigy kezelést kellett elvégezni ahhoz, hogy ezzel az anatómiai térrel annyira tisztában legyünk, hogy biztonságosan el tudjuk végezni a mellék pajzsmirigy kezelését is.
Általában minden betegséggel kapcsolatban felhozzuk ezt a kérdést, hogy az életmódunk, illetve a környezeti hatások azok a pajzsmirigy, illetve a mellék pajzsmirigy működésére hatással vannak-e. Ez a kérdés itt valid?
Hát tulajdonképpen ennek a két szervünknek az egészségére is tudunk valamelyest figyelni, de annyi ismeretlen faktor van, és annyi magunkkal hozott faktor is van, ami a környezetünkből, ugye speciálisan a magyar ivóvízből például, ami tudottan jótszegény, jótszegényen is táplálkozunk, viszonylag ezért van szükségünk ugye a jódozott sópótlásra. Tehát ezekkel tudunk esetleg figyelni, de van, ami egyszerűen országunk elhelyezkedéséből, a táplálkozási kultúránkból fakadóan nem adatik meg nekünk, ezt igyekeznünk kell pótolni. Ugyanígy a téli időszakban a D-vitamin pótlásra, ha már a csontanyag cseréről van szó, erre is figyelhetünk, hogy megfelelő kálciumbevitelre is, nyilván a téli időszakban ez a különféle magokból, dióból, diófélékből magunkhoz vehetünk annyit, amennyi elégséges lehet, de elképzelhető, hogy D-vitamin pótlásra is szükség van, amit általában multivitamin készítmények, vagy C-vitamin és D-vitamin együttes adásával bárki kényelmesen pótolhat, és akkor természetesen itt van mögötte rengeteg örökletes faktor, amit nem tudunk kiszámítani. Ugyanígy a pajzsmirigynél hasonlóan a mellékpajzsmirigynél is, a pajzsmirigynél is a stróma, ennek sem tudjuk pontosan az okát, de örökletes faktor biztos van benne, hiszen számtalanszor látjuk azt a különböző vizsgálatoknál, hogy igen, anyukának van strómája, aztán megnézzük a lányát is, és hát felajánlunk neki mindjárt egy ultrahangvizsgálatot, hogy bizony, az sem kizárt, hogy ott is van egy gömb, ami esetleg kezelésre szorulhat.
Szóval beszéljünk most már a termoablációs kezelésről, hogy ez mitől különbözik az eddigi kezelésektől, illetve az is érdekel, hogy eddig hogyan kezelték a mellék pajzsmirigy megnagyobbodását, és miben tér el a termoablációs kezelés.
A mellék pajzsmirigy kezelésének eddig két fő módja volt ismeretes. Az egyik egy gyógyszeres kezelés, nyilván a végstádiumú vesebetegeknél a dialízis kezelés volt az, ami meg tudta szabadítani a különleges hormonoktól a páciens, de ugyanígy a foszfordiéta, vannak különböző foszforkötők, amiket kaphattak ezek a betegek, vagy aktív D-vitamin analógokat, kalcimimetikumokat. Tehát gyógyszeres kezelés hát egyrésztről a lehetőségek tárházában, másrészt pedig a műtét, tehát a nyitott műtét, a mellék pajzsmirigyeknek, a megnagyobbodott mellék pajzsmirigyeknek az eltávolítása. Jellegzetesen izotóp vizsgálattal mutatják ki ezeknek a mellék pajzsmirigy elváltozásainak, ezeknek a megnagyobbodott mellék pajzsmirigyeknek az elhelyezkedését, és aztán a sebész ezek alapján a vizsgálatok alapján tájékozódik, hogy vajon melyik mellék pajzsmirigy az, amit meg kell úgymond támadni, és a nyak feltárásával, a pajzsmirigy mobilizációjával, tehát elmozdításával, melyik az a mellék pajzsmirigy, amit el kell távolítani. Azonban ez az új lehetőség, ez valóban egy ilyen game changer volt, tehát egy merőben új megközelítést adott ennek a lehetőségnek.
Azt írja ez a cikk, hogy a kezelés után néhány nap múlva mindhárom beteg, akik itt említve vannak, ők elhagyhatták a klinikát. Milyen szövődményei lehetnek mégis ennek a beavatkozásnak? Vannak-e olyan kockázatok, amik miatt akár a lábadozás az hosszabb lehet?
Igen, tehát ez a kezelési forma, ez egy minimál invazív kezelés, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy kiszúrásból dolgozunk, ultrahang készülék segítségével, egy jó minőségű ultrahang készülék szükséges hozzá, megfelelően nagy felbontású képet kell, hogy kapjunk erről a különleges anatómiájú helyről, és egy lidokain, tehát helyi érzést termítő beadásával, és megfelelő mennyiségű folyadékkal való előkészítést követően tudjuk megközelíteni ezeket az elváltozásokat. A kezelés egy speciális antenna segítségével történik, ugye ez az antenna egy kihegyezett végű tű, így ránézésre, egy milliméter vastagságú körülbelül, vagy valamivel talán nagyobb, attól függően, hogy melyiket választjuk. és ezekkel a tűkkel szúrjuk meg tulajdonképpen ultrahang vezérelve ezeket a megnagyobbodott mellékpajzsmirigyeket, és azután hőt közlünk vele, tehát a mikrohullám segítségével felmelegítjük a szöveteket egy olyan kritikus hőmérsékletre, amikor a fehérjék kicsapódnak, tehát megszűnik az életképességük, megszűnik a vérellátásuk, és azután a szervezet ezt az elhalt szövetet szépen lassan lebontja. A szövődmény lehetőségei is ebből a speciális elhelyezkedésből fakadnak. Ebben a régióban van a hangszálmozgató ideg. A hangszálmozgató idegnek a termális, tehát a hőmérséklet miatti károsodása az igen-igen ritka, de mégis előfordulhat. Ezek általában átmeneti jellegű változások, tehát nem olyan, mint amikor adott esetben szerencsétlenül mondjuk egy szikével átvágásra kerül egy ideg, hanem általában ezeknek az idegüvelyeknek a duzzadását okozza, vagy maga a megduzzadt mellékpajzsmirigy, tehát az ödémássá kezelés következtében ödémássá vált szövetek helyezik nyomás alá a hangszálmozgató ideget. Ezek idővel, ahogy a gyulladás csökken, ez szépen elmúlik, és a páciensek rekedtsége esetleg, ami kialakult, az visszaáll a normális beszéd hangá. Elsősorban ez az, amit legkevésbé szeretünk szövődmény, hiszen az ereket, amiknek a sérülése még esetleg előfordulhat, ezeket ultrahang segítségével jól el tudjuk kerülni. De ugyanezt a célt szolgálja ez a bizonyos beadott folyadék, tehát ami a helyi érzéstelenítőn kívül még beadunk oda a szövetek közé. Ezek megfelelően hűtik ezeket az idegi struktúrákat, amiket esetleg megsérthetünk, és megfelelő biztonságot adnak a kezeléshez.
Hazudnék, ha azt mondanám, hogy minden szavát értettem, de nagyon igyekeztem követni, és visszaugralék még egy nagyon picit a mellékpajzsmirigy megnagyobbodására. Tehát, hogyha a kezelés után egy megfelelő méretű mellékpajzsmirigyel távozik a beteg, ez visszakaphatja-e ugyanazt a méretét, mint amit egyébként redukáltak? Szóval, hogy mik azok a kockázati tényezők, megint csak maradok a kockázatnál, amik akár kizárhatóak lehetnek egy ilyen kezelés után?
Az alapbetegséget, tehát a végstadiumú veseelégtelenséget nyilvánvalóan nem gyógyítja ez a kezelés. Hmm. Talán fölösleges is volt megjegyeznem, de ennek megfelelően egy ponton bele tudunk nyúlni ebbe az ördögi körbe, ami a kálcium-foszfor-D-vitamin anyagcsere zavar tengelyben van. Azonban ezek a mellékpajzsmirigyek, akár néhány sejtből is, ami esetleg ott maradt a kezelés után, vissza tudnak nőni, de még hogyha sikerült egészében elpusztítani is, akkor is van még három másik, ami adott esetben megnőhet, tehát van még három másik mellékpajzsmirigy is. Az a nagyon nagy előnye ennek a termoablációs kezelésnek, hogy minimál invazív valóban, nem kell feltárni a beteg nyakát, nem kell tartanunk azután az összenövésektől, mint ahogy egy nyitott nyaki műtétnél már másodszorra sem olyan szívesen operálják, meg harmadszorra még kevésbé, negyedszerre, meg jobb, ha nem is beszélünk róla. Uh-huh. Ez már annyi potenciális szövődményt rejt magában, ami nyilvánvalóan nem kívánatos. A rádiófrekvenciás vagy a mikrohullámú kezelés, tehát a termoablációs kezelések, ezek tulajdonképpen akárhányszor kivitelezhetők, az egyik beavatkozás nem rontja a másodiknak az esélyét, tehát ameddig jól látható és ultrahanggal követhető, a tűt oda visszük el, ahová szeretnénk.
Az előbb már beszéltünk a kialakulásnak az okairól, de ha már az életmód is számba vehető, tud olyat javasolni, olyan életmódbeli változtatást, hogyha esetleg valakinek erre hajlama van, akkor ez kiküszöbölhető lenne?
Tulajdonképpen a normális D-vitamin pótlás az körülbelül, és a megfelelő kálcium bevitel, amivel ezt a tengelyt erősíteni tudjuk. Emellett pedig nagyon sok olyan örökletes probléma adódhat, amit nem tudunk sajnos kivédeni. Hmm. Tehát ezen a területen nagy prevenciós lehetőségünk nincsen. Mert nyilván vigyázzunk a veséinkre, hogy az jól működjön.
A beszélgetésünk végén még engedje meg, hogy azt megkérdezzem, hogy a termoablációs kezelés az a mellékpajzsmirigy megnagyobbodáson kívül milyen más esetekben alkalmazható?
Szemmelweis Egyetemen mi vagyunk az országban a legnagyobb központja ezeknek a termoablációs kezeléseknek. A máj daganatok kezelésében nagyon nagy hatékonysággal használjuk a különböző termoablációs lehetőségeket. A vesetumoroknál hasonlóképpen ez a két tumortípus, amiből a legnagyobb számban végzünk beavatkozásokat, de csontdaganatoknál is jó indulatú elváltozásokat is kezelhetünk ezzel a módszerrel. Most a stróma göböknek a kezelése, ami nagyobb múltra tekint vissza, ugye ez a hagyományos stróma göbök, tehát a göbös golyva, amit kezelünk ezzel a módszerrel. Ezek általában esztétikai vagy nyelési zavart okoznak, van akinek hangképzési zavar, esetleg fulladást. Ezeknek a kezelése a májdaganatoknál az elsődleges, másodlagos májdaganatok, tehát amikor valamilyen egyéb betegségnek az áttétjeit kezeljük a májban, és a vesedaganatok kezelésében is szintén nagy hatékonyságúak. Ugye a rádiófrekvenciás kezelések egészen hasonlítanak az imént említett, vagy a mellékpajzsmirigy kapcsán említett mikrohullámú kezeléssel, hasonlóan egy kezelőtű segítségével roncsoljuk a daganatot, és van, amikor hideggel dolgozunk, az pedig a krioabláció, ekkor megfagyasztjuk a daganatokat extrém hideg hőmérsékletre, és mínusz 40 fok körüli, mínusz 20-40 fok körüli hőmérsékletet, ha elér egy daganat, akkor hasonlóképpen elhal, mint hogyha éppen megfőznénk, vagy megsütnénk a meleggel. Ja.
Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Nagyon szívesen.
Dr. Deák Pál Ákossal, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika onkointervenciós részlegének vezetőjével beszélgettünk a termoablációs kezelésről. Ez volt mára az Egészségkód. Köszönjük a figyelmet, egy hét múlva találkozunk. Addig is jó rádiózást, viszont hallásra!